Cserháti Péter, az Egészséges Budapestért program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos az aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk már arról, hogy az infrastruktúra fejlesztés, amely zajlik most a budapesti egészségügyben, vagy a kórházi ellátásban, az kapacitásbővítést is jelente. Beszéltünk arról, hogy nagyjából 3 centrum lesz. Ez akkor most már eldőlt, tehát Budán csak egy új centrum lesz?
Nem át, hogyha az egész budai kérdést kicsit pontosítjuk, mert Budán lényegében a geográfia miatt 3 lényeges térség van. Az Észak-Buda, ez a 3. kerület a Árvas határhelytől északra, amelyik már 2011 óta és a mostani tervekben is a Honvéd kórházhoz tartozik, mert ezeket a betegeket onnan sokkal könnyebb a elkészült hidakon keresztül oda átvinni. Velük nincs is probléma, a Szent Margit kórházzal együtt az északi térség fejlesztéséhez tartoznak. Ezt keverik össze gyakran a Közép-Budával, és emlegetik egyben Észak-Budaként az egész térséget, holott Közép-Buda az lényegében a Rózsadomb és a hegyvidék közötti második, 12. kerületi, illetve külső hidegkúti területeket jelenti, akik valóban ebbe a katlanba beszorulva eddig a Szent János kórházat tudták elérni, annak minden közlekedési problémájával. És van a dél-budai nagy agglomerációs tömb, hogy az Érd Százhalombattától egészen Törökbálintig, de maguk a 21. kerületi nagy lakót telepek lakossága is, tehát ma már durván ott él lakosság 2/3, 400 000 ember, és körülbelül 200 000 ember él ebben a kertvárosi Közép-Budai térségben. Az előbbieknek kénytelen kellett a Szent János kórház felé tartani a mentőben, mert nem volt alkalmas kórház, például baleseti ellátás szempontja szerinti, mert nem volt traumatológia osztálya mostanáig. Most az a cél, hogy ez a helyzet ne forduljon meg rossz értelemben. Dél-Budán kell lenni a centrumnak a lakossági túlsúly és hozzáférés miatt, de Közép-Budának is egy tisztességes, nagyon jó minőségű sürgősségi ellátásra alkalmas társkórházat kell kínálni. Előbb beszéltünk erről, ez lenne ez a Kútfölgyi kötőjel Szent János kórházi együttműködés eredménye, azt reméljük.
A beszélgetésünk első felében ugye említettük már a zöldmezős beruházást, ugye ez a szuperkórház, ahogy ugye úgy így tudjuk. Azt mondta, hogy a helyszín, amiről eddig tudunk, ez még nem biztos, hogy a végleges helyszín, ugye ez most fog eldőlni valamikor?
Nem, a kormánynak egy határozata van arról, amelyik erről a 11. kerületi dobogó nevű ingatlanról szól, pontosabban igazából 8 helyrezi számból összeálló ingatlan együttes, amelyik a kormányzatban szerepel, és a kormányzat egy vizsgálatot rendelt el e tekintetben, november 30-a volt a határideje, el is készítettünk addigra egy első jelentést a kormány számára, ott számos kérdést kellett magunknak is föltenni, és kaptunk, annyit talán hozzáteltek, hogy ez már nem annyira ágazati egészségügyi egy traumatógusnak, hogy is mondjam, való feladat. Ebben nagyon masszív segítségünkre van a kormányzatban is kijelölt fejlesztési minisztérium, illetve a vagyonkezelő ZRT, tehát ők azok, akik az ingatlanfejlesztéssel vagy a kerületi önkormányzattal egyeztetnek a tekintetben, hogy az ingatlan felhasználható vagy sem. Mi koordináljuk nyilván ennek az orvos szakmai részét. Számos kérdést kell még ott megvizsgálni, vízügyi szakhatósági vizsgálat kell, ugye a sajtóban is szerepelt, hogy a közelben védett vízbázis van, hasonló közlekedés fejlesztés, egy izgalmas kérdés, hogy az autópálya kijárók, illetve a régi hetes út közé eső területnek hogyan lehetne optimalizálni a közlekedését, és így tovább. Tehát ezeket a vizsgálatokat nem lehetett november 30-áig olyan gyorsan, egy hónap volt rá megtenni. Ezek most folynak ebben a pillanatban, vissza kell vinnünk az eredményeket újra a kormányra.
Ez azt jelenti, hogy ezek ismeretében esetleg változhat a helyszín? A közlekedés nagyon sok bírálat érte, hogy közlekedési szempontból ez talán nem a legideálisabb helyszín.
Igen, a 11. kerület is felvetette azt a kérdést, az ő anyagukban szerepel, ezt láttam, hogy a kötött pályás közlekedés hiánya az, ami ebbe a pillanatban ezt az ingatlant kevésbé teszi ideálissá. Ugye régen a 4-es metró meghosszabbítás nagyjából ezen a környéken futott, a kerület feltette ezt a kérdést, hogy ennek kapcsán ez a jövőben egy megvizsgálható kérdése. Nagyon sok ilyen közlekedés fejlesztési lépés lesz ott a környéken, az olimpiához, pályázathoz kötődően is most lehetett hallani a Galvani híd egyes villamos meghosszabbítása, ezek már közbeszerzés alatt futó fejlesztések, de hát javul a környék közlekedése, nagyon komplex módon ezt kell most beilleszteni ebbe a vizsgálatba, hogy ez az ingatlan elérhetősége is javítható-e, milyen módon buszjáratok sűrítésével, Budaörsi úton, másik oldalon, ez egy nagyon komoly vizsgálat, ebben megint csak a társtárcák segítsége kell, mert az egészségügy nem foglalkozott azért korábban ilyen típusú feladatokkal, de mi az orvos szakmai programot határoztuk meg, hogy ennek a centrum Dátumban és a másik kettőt hasonló, minek kell lennie. Ami egy érdekes fejlemény lehet, hogyha ennek ugye többet költsége van, ami azért valószínű, úgy a vízminőségvédelem vagy a közlekedés fejlesztés tekintetében, mi azt annak idején nem árasztuk bele, ha szabad ezt így mondani, ennek a centrumnak a költségébe. De hát ezzel kell most számolnunk, ami nekünk egy kicsi szokatlan újdonság, hogy ilyen esetben a szakmai minőség érdekében a többet költség adott esetben bemutatható és vállalható. Eznek az összeállítás az adik most ebben a pillanatban, ennek ugye egy népszerű megnevezett építész kollégám is a vezetője.
Mennyiben lesz más ez a szuperkórház, mint egy egyszerű, mint egy normál nagy kórház? Más lesz egyáltalán.
A szuperkórház szót sem szeretjük mi magunk, hogy ezt nem hanem igazából a sajtó találta ki, és annyiban érthető, hogy itt tudja kezelni a fogalmat, mi centrumként emlegetjük, és még egyszer csak azt szeretnénk elérni, hogy a vidéken meg nem kérdezhető Szegedi Egyetem, mint a környék három megye egyértelmű központjához hasonlóan, a Honvéd kórház is egy meg nem kérdezhető központja legyen annak a szintén másfél milliós lakosságnak, amelyik onnantól északra egészen Nógrádig és Heves megyéig ugye ellátásra vár. Tehát ez a centrum szerepben a lényeg az, hogy ebből a centrumból senkit ne lehessen tovább küldeni, de hát ha kell szívsebészeti háttérrel elvégzendő katéterbeavatkozást is el tudjanak végezni, vagy ha kell olyan agyi trombus eltávolítást is el tudjanak végezni, amely után idegsebész is kell, és ez mind egy helyen legyen, folyamatosan bevethető legyen. Ezt várjuk mind a három centrumtól, és ehhez jönne még ez a gyerekellátás anyasági program kérdésre, de előbb említettem, azt is mind a három területen szeretnénk komplet módon működtetni, hogy a mostani népesség politikai feladatokkal összhangban.
Amikor egy zöldmezős kórház beruházás elindul, akkor azt mondta, hogy a szakmai program gyakorlatilag összeállt, ezt ugye önök összeállították, akkor mi alapján, miből kiindulva kell vagy lehet ezt megtervezni, hiszen nyilván nem a mai feladatokra kell ezt méretezni, optimalizálni. De mire?
Én is borzasztó érdeklődésre figyelem, hogy nagyon sok nagyon magas színvonalon nemzetközi projektekben is dolgozó építésszel vettük fel a kapcsolatot, szinte teljes olyan közeggel, akik az elmúlt években a vidéki uniós fejlesztések kórházait tervezték. Ugye hiszen kb. 500 milliárd forintot használtunk fel az elmúlt 6-8 évben vidéken. Ott egy nagyon komoly szakértelem keletkezett, hogy a győri, kecskeméti, debreceni, szegedi felújításoknál milyen módszerek, milyen nemzetközi trendek figyelhetők meg, és ezek az építészek ezeket az anyagokat hozzák, és ezekben ezek szerepelnek már, hogy hogyan kell az intenzív osztályt, a műtőt, a speciális katéteres labort egymáshoz közel tartani, hogyan kell attól távolabb tartani a hotelszolgáltatást, hogyan kell elválasztani a járóbeteg szolgáltatást, a fekvőbeteg szolgáltatástól, hol kell a sürgősségi bejáratot minél optimálisabban tervezni, hogy kell a sürgősséget megtervezni, az úgynevezett triást, ugye ezt a betegosztályozást, hogy melyik beteg milyen típusú ellátást igénye, baleseti, kardiológiai, neurológiai. Ezek az elvek azért már a gyakorlatban is kipróbálódtak vidéken, de az is tény, hogy előbb is említettem, hogy a jövőre is tudnunk kell tervezni, de hát ha azt reméljük, hogy a jövőben egyre inkább katéteres módon is meg tudjuk menteni a vérzett betegeket, akkor erre föl kell készülnünk diagnosztikában, informatikában, össze kell kötnünk a vizsgálókat, és HR-ben is, hogy legyen 2-4 év múlva kellő szám olyan diagnoszta, illetve terápiás szakember, aki ez a vékony katéterrel föl tud menni az agyba, és ki tudja onnan horgászni a trombust is. Tehát ezeket mind össze kell rakni. Az orvos szakmai részét, HR részét nyilván mi koordináljuk, az építészi részében nagyon kell számítanunk a felkészült partnereink véleményére.
Az építészeti program is elkészült, mert ezt mondja a tartalmi, a szakmai, az orvos szakmai az elkészült. Az építészet is készen van?
Az orvos szakmai területen vannak még kisebb eldöntendő kérdések. Például érdekes az, hogy esetleg néhány kórházban járóbeteg baleseti ellátást érdemes odavinni a helyszínre, hogy ne kelljen minden banális sérültet beküldeni a centrumba, egy bokarándulás vagy egy frepesztett fejsebet lehessen megvarni a Bajcsi kórházban is, vagy a Ján Ferenc kórházban, és ez a betegnek is jó, meg a centrumnak is jó. A műszaki partnereink az orvosszakmai programot megkapták, az ő feladatuk az, hogy az ehhez szükséges a standardok szerinti közlekedő folyosóktól műtő személyzet, ugye ezeket minimum feltételek írják elő, hogy mit kell egy műtőhöz, mit kell egy osztályos tevékenységhez, kezelőben, kötözőben, higiénés helységben, áttámosóban produkálni. Ők ezt tudják, de ők tudják azokat a számokat adott kapacitásokhoz, mit kell hozzárendelni. Közös helységekben is, és nekik ezekből a számokból kell dolgozva azt kialakítani, hogy adott szinten mi helyezhető el, vagy adott szinten mit kell megtervezni ahhoz, hogy ott egy optimális működés legyen. Ez a program, ő most került át, tehát az orvosszakmai program az építészek kezébe, egy-két eldöntetlen kérdés leszámítva, ahogy az ebben említettem, muszáj hajráznunk, mert ezekből már ugye konkrét beruházási számokat kell tudnunk a kormánynak márciusra letenni az asztalára, hogy akkor valóban egy ilyen centrum vagy társkórházi fejlesztés ezek után árazottan mit jelent.
Tehát márciusban fogjuk tudni azt, hogy mennyibe kerül majd ez az értékelés. Illetve mennyibe kerülne az a tartalmi program, amit mondjuk önök összeállítottak.
Márciusban tudnunk kell, így van, mert különben nem várhatjuk a kormány döntését. Így van.
Ennek az intézménynek az esetében vannak-e határidők?
Melyik?
A szuperkórház esetében. Maradjunk akkor a szuperkórháznál, vagy a centrumnál, akkor maradjunk, hát, amíg így nevezte. Van-e határidő? Mikorra kellene ennek az intézménynek működni?
Ha megint több beszámol a hadbeszélt centrumokról, ugye, mert mondtam, hogy csak Észak-Pest egy 600 ágyas nagy újtömböt, Dél-Pesten egy 800 ágyast, ilyen sem volt még a magyar egészségügyben, ezt is tegyük hozzá, és ez a harmadik, a Dél-Budai, viszont teljes egészében új lenne a dobogó ingatlan, az 1000 ágy fölötti új centrum építés aztán meg végképp nem szerepelt eddig a magyar egészségügyi fejlesztési programokban. Mi azt gondoljuk, hogy előbb is elmondta, hogy 2021 környékére nagyon jó lenne, ha egy gyors döntés után, egy gyors kivitelezéssel, társadalmi egyetértéssel a hátunk mögött ezek a fejlesztések lemehetnének, és ez a források is rendelkezésre állnak. Ezért kell a kormány időben bevinnünk ezeket a terveket.
Beszéljünk egy picit arról, hogy kik fogják ezeket az épületeket működtetni. Ugye erről már volt szó beszélgetésünk első felében, ő említette ezt, tehát utalt erre, hogy nyilván ezeket meg kell majd tölteni, ezeket az intézményeket. Kik fognak itt dolgozni?
Még egy korábbi kérdésre visszatérve, de hát kapacitás bővítést nem tervezünk, de optimalizálást igen. De hát ugye ez azt jelenti, hogy például Dél-Pesten 3 kórház, sőt tulajdonképpen 5 kórház ellátó kapacitásait vonjuk össze részben vagy teljes egészében, hanem kiürítenénk a Merényi kórházi úgynevezett telephelyet a Szent László Szent István kórházból, kiürítenénk magát a Szent László kórház telephely nagy részét is, és a Szent István kórházra vonnánk össze. Hasonlóképpen a baleseti intézet költözne át ide a Fiumei út, illetve ott van a kardiológiai intézet mellette, de hát 5 ilyen egységből kell létrehozni. Tehát igazából, mint látható, nem új kapacitások jönnek létre, csak azok egy helyen működve, nem egymástól szétszórtan, külön diagnosztikákkal, külön szállítása, egy helyen egy totális sürgősségi rendszer mögé fölállva valószínűleg sokkal hatékonyan működtethetők. Tény, ahogy mondtuk, hogy ezeken az osztályokon most is sajnos már nem teljesen ideális a létszám, hogy finoman fogalmazzak, ezért is vált egyre markánsabbá az, hogy az infrastruktúra fejlesztés mellett egy HR ösztöndíjprogramot is beindít. Voltak erre már jó példák az elmúlt hónapokban, most épp hallottunk legfrissebben a Honvéd egészségügy Ford Ferenc ösztöndíjprogramjáról. Valószínűleg mi is szeretnénk egy ilyen Budapest ösztöndíjprogramot elindítani, hogy legyen kellő számú idegsebészünk, érsebészünk majd 3-4 év múlva, és valóban akkor tudjuk is működtetni az osztályokat, de nem új kapacitások lesznek, csak egy optimalizált, összevont rendszerben kell azt, amelyik olyan közeget kínálunk ezeknek a fiataloknak és edetőiknek, ahol tényleg érdemes lesz dolgozni, mert európai minőség várja őket.
Az orvosok mellett talán csak a hírek szerint talán csak szakdolgozókból van nagyobb hiány.
Így van.
Mi volt a megoldás?
A szakdolgozók esetében a bérfejlesztés, ami most beindult, és ennek a folytatása az egy olyan reménység, amelyik az elmúlt évek hiányhoz képest most segíthet, de ezt legalább olyan nagy mértékben kell kiegészíteni egyéb fejlesztésekkel. Egy közel 5 milliárd forintos uniós forrásból szeretnénk nővérszállókat is építeni, felújítani a fővárosban, és nem is kifejten a korábbi munkásszálló feelinget szeretnék, ha szabad ezt így csúnyán fogalmazza megismételni, hanem olyan apartmanokat létrehozni, ahol fiatal házaspárok el tudnak indulni, de azt elérni, hogy fiatal terapeuták, logopédusok, vezetőápolók, ápolók, akár műszaki kollégák is egy életkezdési helyzetbe kerülnek egy mini apartmanban, ez egy konkrét uniós program részeként a három térségben tervezik. Hasonlóan fontos bölcsődék és óvodák telepítése egy üzemi környezetben. Az régen nagyon jól működő rendszer volt, hogy a rendszerint a műszakozó kollégák így meg tudták oldani a gyermek elhelyezését, de ezek azok a nagyon fontos olyan kiegészítő lépések, amelyek pont az ilyen munkatársai megtartását, megszerzését segíthetik.
Mennyi pénz kell ezekhez?
Egy jelenleg 5 milliárd forint áll rendelkezésünkre különböző forrásokból. Ezek érdekes pontok, a Budapest program részei, energetikai források, illetve az ünnep közép-magyar fejlesztési programból származó forrásokat szeretnénk felhasználni. Ez jó példa arra, hogy a Budapest program nem csak nemzeti forrásokból, hanem nagyon jelentős, és pontosabban sajnos nem annyira jelentős, de mégis fontos uniós forrásokból is építkezik. Tehát energetikai források, vagy például a Heimpál kórház gyermeksürgősségi fejlesztése is, vagy a Nyírő Gyula Országos Pszichiátri Intézetnek ez a high security osztály, súlyosan közveszélyes pszichiátri betegeket kell elhelyeznünk, fejlesztése is uniós forrásból fog megvalósulni. Ezeket mind integrálni kell a teljes fejlesztési folyamatba. Ez egy egyszerű, de nagyon izgalmas része ennek a munkának.
Nagyon sok mondat hangzott el feltételes módban, például az emberi erőforrás oldalra kapcsolatosan, tehát hogy ugye a szakdolgozók és az orvosokkal kapcsolatban milyen tervei vannak, milyen elképzelések vannak. Lesz ennyi pénz erre? Mondjuk a következő ugye 20-21-ig szeretne érezhető változásokat produkálni, úgy, hogyha jól értem, akkor a program ezt célozza. A következő 5-6 évben látja ennek most a fedezetét?
Egy dolog az ágazati bérfejlesztés, ugye, aminek a kereteit már tavaly és idén is a kormány biztosította, az idén a második lépcsőt is, ami összekövetkezik, is már szerepel. De ha annak idején az rezidens ösztöndíj program, ami nagyon pozitívnak bizonyult, kb. 700 millió forintba került, és ez egy kedvezmény, mert az ösztöndíj adómentes jövedelem, de gyakorlatilag nettó bevételnek tekinthető, csak nem adóalapnak, ha ezt megduplázzuk, és egy erre épített ösztöndíj programot alakítunk ki, x éven keresztül fizetjük a kollégát, még a szakvizsgáig eljut, akkor azt gondolom, hogy elvárhatjuk azt, hogy viszont cserébe ő itt marad, és egyébként szépen felújított, sőt új intézményben elkezdi azt a szakmai pályát, amit várunk tőle. És ez
most még is azt mondta, hogy ha megduplázzuk, megduplázzuk?
Hát ez csak egy elképzelés, van egy koncepciónk erre nézve, egy HR munkacsoport dolgozik ezen, hogy azonosítsuk a hiány szakmákat, nem túl nehéz, mert szép számmal vannak, az az igazság.
Egy hosszú listára.
Egy elég hosszú listáról beszélünk, de azt látjuk, hogy mondjuk egy idegsebészet vagy mellkassebészet területén 10-15 kollega ösztöndíjas támogatásával elért fejlődés már elégséges ahhoz, hogy az infrastruktúra fejlesztések elkészültekor ők be tudjanak állni dolgozni a vezetőik mellé, akik addig is a kiképzésükben részt vettek, és még ez a program sem kerülne többe 1,2 milliárd forintba. Mindig megdöbbent ilyenkor az infrastruktúra volumenek, több 10 milliárd, és a human erőforrás volumenek összehasonlítása. Ezért is mondjuk azt, hogy ennyi pénzt mindenképpen muszáj majd a programból erre alokálni, hogy aztán az elkészülő szép új környezetben viszont tényleg felkészült kollégák folytathassák a munkát.
Mennyire kell a finanszírozást átalakítani majd, amikor ez a struktúra kialakul?
A finanszírozást már most is alakított államtitkárságot alakítani kell folyamatosan, hiszen valóban a kórházakban számos olyan ellenérdekeltség, vagy nem jó érdekeltség dolgozik jelenleg, amelyik például nem teszi optimálissá az egynapos ellátást, ami szinte jelentős része lenne annak a jövőképnek, amikor a hosszú kórházi bentfekvések helyett ugye a rezisztens kórokozók világában is optimális egynapos ellátást preferáljuk. Erre is irányultak most lépések, vagy a fent említett kérdések, hogy a teljesítmény finanszírozásban nem értelmezhető szakmák, ugye sürgősség vagy fertőzés, amikor hullámszerűen érkezik 30-40 szalmonella fertőző, de egy-két hétig meg csend van. Ugye ezeknek a szakaszoknak az áthidalását szolgálják ezek a fix díjak, amit az előbb beszéltünk, vagy az is egy újdonság az elmúlt években, hogy egyes területeken az úgynevezett volumenkorlátot eltöröltük, de mondjuk a szülészetben, vagy az infarktus ellátásban, kicsit furcsán is hangzik, hogy egy kerete van egy kórháznak. Tehát ezek azok a változások, amik az elmúlt évben beindultak, és folytatni kell őket a szakmákkal egyeztetésben. A célnak annak kell lennie, hogy ne lehessenek különbségek, de ne lehessen egyes esetben túl priorizált szakmák, amiknél adott esetben még kedvező is a finanszírozás, szemben olyan szakmákkal, ahol mondjuk a traumaturgiában a gépi legeztetés egy borzasztóan költséges tevékenység, intenzív osztályos ellátás, és emiatt idézőjelben veszteséges egy súlyos sérült ellátás a kórháznak. Egy ember és ember között nem lehet különbség, tehát egy onkológ, egy infarktus eset ellátása ugyanolyan fontos kell legyen a társadalomnak, mint egy traumatológia eset ellátása. Ezek a kiegyenlítődések már régóta kiáltanak maguk után. Azt remélem, hogy ez beindult most végre ebben az évben. Úgy tűnik, hogy erre is talán van többet forrás a következő években, és átcsoportosítás lehetőség. Én is rajta leszek, hogy nem csak a Budapest ügy, hanem az országos optimum javítása érdekében ezek a folyamatok beinduljanak, mert ezek nélkül ebbe teljesen igaza van, Budapesten sem lehet hosszú távon fenntartható működést kínálni.
Tehát az a struktúra, az a finanszírozási rendszer, ami most kialakul, vagy most alakulóban van, ez már megfelelő lesz arra, hogy az új intézményi struktúrát kiszolgálja és fenntartható módon működtesse?
Hát az, ami elindult, az egy jó irány egyértelműen, ezek a ilyen típusú specialitások figyelembe vétele. Izgalmas kérdés lesz az, hogy mondjuk például belép, ugye több ezer betegre is tehetjük azokat, akiket ezzel a katéteres eljárással meg lehet menteni, de ezek őrül drága eszközök, ezek a nagyon vékony katéterek, amik az agyi erekbe juttathatók föl, jóval drágábbak, mint a koszorús érkatéterek. Tehát ezeket előre pontosan be kell tudni árazni, hogy a kórháznak ne jelentsen veszteséget mondjuk egy ilyen beteg ellátása, és hát ez a folyamat zajlik ebben a pillanatban, én a Budapest program oldalára, de ágazati szinten pedig ugye az egészségbiztosító, illetve az ágazati főosztályok ezen dolgoznak, hogy a következő években ez optimális legyen.
Számolnak azzal az egészséges Budapestért program során, hogy lesznek olyan lépések, vagy lehetnek olyan lépések a következő 5-10 évben a tömegsporttól a megelőzésen át a szűrővizsgálatokig, amelyek csökkenthetik a kórházak terhelését? És most csak néhány nagyon periférikus példát említettem. Számolnak ezzel?
Abszolút. Azért az egészségügy számára rendelkezésre álló uniós források nagy részét jelenleg úgynevezett emberi erőforrás operatív program, EFOP program néven a népegészségügyi szűrési és prevenciós programok teszik ki, már korábban is volt ilyen védőnői korai fejlesztési szűrés támogató program, vagy például a székletvér kimutatás, ugye a daganat elsőjel egy újabb szűrési lehetőség. Ezeknek most az országos kiterjesztése van folyamatban, és valóban a cél az, hogy a háziorvosi rendszert motiváltá tudjuk tenni arra, hogy a háziorvos kövesse, küldje, utánkövesse az ilyen betegeit, és ezzel valóban termentesítsük már nem csak a kórházakat, de már a járóbeteg szakrendelőket is. Persze azért rögtön kérdés, hogy amikor egy szűrőprogram beindul, és sikeres, abban a pillanatban szép számú ellátandó beteg elkezdik. Higgyétek, kiderül sok mindenki, hogy vastagbél tumora van, szerencsére még csak kora állapotban. Abban a pillanatban mögé kell tenni az endoszkópos ellátást, ugye, hogy a tükrözés megtörténhessen, és abban a pillanatban mögéjük kell tenni a sebészeti ellátást is. De hát mindig úgy kell felépíteni ezeket a programokat, hogy mindig a adott jó értelmű célra rögtön meglegyen, vagy következményre a megoldás, nem lehet csak félbe hagyni, és egy nagyon komoly tervezést igényel, mert néhány éven keresztül komoly túlterhelés várható. Ilyen például most a várólista program nagyon hasonlít ez, ugye, ahol őrült erőkkel, több milliárd forinttal a saját kórházamon is látom közben, milyen hajrát vágtak le a kollégák, tényleg le tudtuk csökkenteni felére a várakozókat, de ez nagyon komoly tervezést igényel, anesteziológiai vérbiztosítás, de komoly műtétek, csípő, térprotézis, ugye szívkatéter és hasonló vizsgálatoknál nagyon komoly egyéb faktorokat is hozzá kellett tenni ahhoz, hogy a folyamat sikeresen lemenjen. Ugyanezt kell tenni a népegészségügyi szűrések területén is. A jövőben talán még nagyobb szerepet biztosítva a szakdolgozóknak, azoknak a jól képzett asszisztenseknek, védőnőknek, erre külön program lesz a jövőben, akik akár az orvost is tudják egyes területeken helyettesíteni vagy kiegészíteni ilyen szempontból.
Az új intézményi struktúrához, mármint a kórházi struktúrához mennyiben kell átalakítani az alapellátást és a járóbetegellátást a fővárosban? Majd 2020-21 környékén.
A járóbeteg szakellátásban legalább háromféle kérdéssel is szemben kell nézni. Általában nincs külön választva a kórházi, meg a tünet szakrendelő járóbeteg ellátás. Egészen más az, amikor egy szívtranszplantált beteg bemegy a centrumba, és megnézik, hogy működik-e az új szíve, vagy az új speciális pacemaker, és egészen más, mikor bemegy a kerületi szakrendelő, és megnézik, hogy a terhelés után hogyan alakult a pulzus a gyógyszerek hatására. Nem lehet a kettőt összekeverni. Ez két külön progresszivitás, de a járóbeteg ellátásban létre kell hozni nem csak a valóságban, hanem szabályok mentén is ezt a fajta ellátást. Ez a fővárosban is nagyon hiányzik. A másik probléma, amiről előbb beszéltünk, hogy számos kerületben, a fővárosban a kórházban folyik a járóbeteg szakrendelés, ez nagyon helytelen, mármint a kórház osztályán. De hát a cél az, mint előbb említettük, a Szent János Kórház kulcsfogy esetében, hogy vigyük el nem túl messze, de mégis egy külön közegbe, persze közös diagnosztikával, közös infrastruktúrával járóbeteg szakrendelés, hogy ennek a higién és szakmai egyéb tevékenység ne keveredjen a fekvőbeteg ellátás másik közegével. És a harmadik kérdés az, hogy nagyon sok olyan egyéb tevékenység van a járóbeteg ellátásban, a gondozók, amikről keveset beszélünk, ugye a pszichiátriai, addiktológiai, onkológiai gondozók, akik egy külön speciális a fekvőben a krónikus ellátáshoz hasonló tevékenységet végeznek, ezeket külön a fővárosban is meg kell nézni. És ehhez kötődik az alapellátás kérdése már. Nagyon fontos az alapellátási ügyelet kérdése, ugye az, hogy a háziorvosi ügyeletet hogyan tudjuk a mentőszállítással meg a sürgősségi osztályok munkájával összehangolni. Ez vidéken is cél volt az elmúlt években és a fővárosban is. Meg kell valósítani. És a másik kérdés valóban az, hogy hogyan lehet a fővárosban is az alapellátás végző kollégákat jó értelemben érdekelté tenni abban, hogy szűrés prevenció tekintetében tudjanak lépni. A fővárosban is, bár itt elég jól lefedett a humán erőforrás, óriási különbségek vannak, ugye a kerületek, egyes kerületek életkilátásaiban. Jól tudjuk, hogy Pest és Budai oldal egyes területek között nagyságrendi különbségek vannak hasznos túlélésben, vagy pontosabban ugye átlag életkorban. És ezek a népegészségi morbiditás problémák lecsapódnak ott abban a körzetben. Egyes körzeteket valószínűleg emiatt preferáltan támogatni kell, mert sok nagyobb feladat hárul rájuk, más körzeteket pedig másféleképpen kell megközelíteni. Ebben én érintőlegesen vagyok benne, hiszen a Budapest program kapcsán csak egyeztetünk folyamatosan, de nyilván nem minden egyes részterület markánsan azért a Budapest program része így, hanem egyeztetések révén próbálunk együtt fejleszteni.
Cserháti Péter, az Egészséges Budapestért program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat.
Köszönöm szépen.
Lendvai Szabolcs és Erdélyi Tamás szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.